Nagy szeretettel köszöntöm a testvéreket és az érdeklődőket. Kiváló tisztelettel mégis hadd köszöntsem dr. Tagányi Károly főorvos urat, testvérünket, aki a mai előadást tartja, ahogyan lehet is látni a kivetítőn, a fájdalom és kezelése napjainkig, kezdetektől napjainkig. Egy éneket, egy énekverset énekeljünk, ha nincs énekeskönyv nálunk, egy verset biztosan tudunk a 398. dicséretből, az első vers úgy kezdődik, Úr lesz a Jézus mindenütt.
Úr lesz a Jézus mindenütt, hol csak a napnak fényesült. Úr lesz a messze tengerig, hol a hold nem fogy, s nem telik.
Egy igével szeretném köszönteni az egybegyülteket. Nemrégen olvastuk a mennyei jelenések könyvét, és a 21. fejezet 4. versét olvasom, amely így hangzik, és az Isten eltöröl minden könnyet az ő szemeikről, és a halál nem lesz többé, sem gyász, sem kiáltás, sem fájdalom nem lesz többé, mert az elsők elmúltak. Úgy gondolom, hogy mindannyiunkat érint ez a fogalom, hogy fájdalom. Nagyon sokan félnek a fájdalomtól, életük vége felé, vagy utolsó szakaszában még inkább, de a gyermek is átéli ezt a fájdalmat, amikor megsérül, amikor a fogunk fáj, és nem is sorolom tovább, mert bizonyára az előadásban sok minden el fog hangzani, és ugye a fájdalom csillapítására arra mindig törekszünk. Azt hiszem, hogy algopirin mindenkinek van otthon, ha semmilyen gyógyszere nincs is, meg nem kell neki, de azért azt mégiscsak tart, mert hol erre, hol arra, majd csak jó lesz. És vannak bizonyára, erről is hallunk, gyógyszerek, amelyek a fájdalmat csillapítják. Nekem azért volt kedves ez az ige, mert arról az Istenről szól, aki egyszer majd az övének minden fájdalmát elveszi, aki igazán kész és képes arra, hogy a mi fájdalmunkat, testi fájdalmunkat is, lelki fájdalmunkat is teljes mértékben orvosolja, és azt ígéri, hogy egyszer majd az övéi életében nem lesz fájdalom sem. Nem lesz könny, nem lesz jajkiáltás, nem lesz betegség, és nem lesz fájdalom sem. És úgy gondolom, hogy az én tisztem csak annyi, nem az, hogy a fájdalomról beszéljek, hanem mint lelkipásztor, mint Isten gyermeke, arra biztassak mindenkit, hogy oda készüljünk, ott legyen meg a Jézus Krisztus által megváltott helyünk, elkészített, Jézus által elkészített helyünk, oda vágyakozzunk, ahol többek között nem lesz fájdalom sem. Nekünk az a tisztünk, hogy oda hívjunk embereket, ennek a szépségét ragyogtassuk fel, és azt a dicsőséget, amely az Isten akarata, hogy ott nem lesz fájdalom, mert Isten helyreállít mindent, úgy, ahogy kezdetben Isten az embert megteremtette, az új teremtés csodájában újból át lehet élni azt, hogy nem lesz majd fájdalom. Milyen boldogok vagyunk, hogyha fájdalom ér bennünket, ha fáj valamink, milyen boldogan nézhetünk előre, arra az időre, amikor már az Isten szeretetéből és kegyelméből nem lesz fájdalom. És áldhatjuk a mi Urunkat, az Úr Jézus Krisztust, hogy nekünk ott készített helyet, vére árán bebocsáttatást nyerünk oda, vére által megmosódhatunk, megtisztulhatunk, a bűnből megtalált és megkeresett bennünket a mi Urunk, és azt mondja, hogy ahol ő van, azt akarja, hogy az övé is ott legyenek. Egyszer tehát semmiképpen nem lesz fájdalom, az előadásban pedig hallgassuk azt, hogy addig is Isten hogyan akarja a mi fájdalmunkat csillapítani, mert hisszük, hogy ő használta fel a tudományt, ő használja fel az orvosokat, ő használja fel a gyógyszereket, hogy a fájdalom enyhüljön, mert az Isten nem gyönyörködik a fájdalomban, a kínban, a betegségben, a meghaló halálában, hanem azt akarja, hogy az ember megtérjen az ő útjáról, és éljen. Csöndesedjünk el, és imádkozzunk. Hálaadással magasztalunk téged, drága Urunk, mennyi édesatyánk, azért, mert te jót akarsz az embernek. A fájdalmat mi magunknak kerestük, magunkra hoztuk a bűn miatt, amikor tőled elfordultunk, az első emberpár bűnesete ránk is kihatott. Köszönjük, Urunk, hogy te kiutat adsz, te enyhíted a mi fájdalmunkat, testi-lelki nyomorúságunkat, bajainkat, és azt ígéred, hogy egyszer majd beviszel oda, ahol többet nem lesz fájdalom. Ó, milyen dicső lesz, amikor halljuk angyalok dicséretét, amikor vígan lépkedünk színarany utcákon át, és magasztaljuk a bárányt azért, mert mindent elvégezett, és azért, mert tökéletesen eleget tett az Atya igazságának, és bennünket, méltatlanokat, nyomorultakat dicsőségben odaállít majd az Atya színe elé. Köszönjük neked a mai napot is, köszönjük, hogy sütött a nap, nyíltak a virágok, köszönjük, hogy kegyelmeztél ennek az egész teremtettségnek. Áldunk téged azért, amiért főorvos testvérünket felkészítetted erre a mai előadásra is. Hadd hallgassuk haszonnal, Urunk, és közben hadd magasztaljunk és hadd dicsőítsünk téged, akitől jön minden jó adomány és tökéletes ajándék. Amen. Hallgassuk tehát az előadást szeretettel.
Áldás békesség, Tagányi Károly vagyok, a Bajcsi Kórház fájdalomambulanciáján dolgozom. Nagyon köszönöm a meghívást. Őszinte örömmel jöttem ide. Sok helyen tartottam előadást templomban, még sohasem. Ezért a számomra különösen jelentős, és különösen azért, mert ebben a templomban tartom, ahova életemnek számos fontos eseménye kapcsolódik. A házasságkötés, a gyerekek megkeresztelése, konfirmálása. Régebben én a Calvin tért így gyülekezetben azt látogattam, feleségem volt az, aki áthozott ide, és megismertett engem ezzel a gyülekezettel. Ő sajnos nem lett itt köztünk, az Úr elszólított közel 6 éve, ezt az előadást egyben az ő emlékének is szeretném szentelni. Most magamról pár szót, mint mondtam, a Bajcsi Kórházban dolgozok, ez a egy élete második munkahely, de nagyon régóta dolgozok itt. Első 20 évben nagyjából, persze nem vágásokkal, hanem átfedésekkel, sebészként dolgoztam, az volt az első szakvizsgám is, majd utána az intenzív terápia és anesztéziával, ez volt a második szakvizsgám. Különösen örülök annak, hogy az én elképzelésén, szakmai és építész elképzelésén alapján sikerült létrehozni a kórház első központi intenzív osztályát, amelyet aztán közel 20 évig nyugdíjasomig vezettem is. Most ez a két dolog, hogy vonzódtam a sebészethez, műveltem a sebészetet, azaz olyan beavatkozásokhoz, hogy az ember behatol a testbe, és úgy végzi a gyógyítását, valamint vonzódtam a fájdalomcsillapításhoz is. Ebből adódott, gondolom az, ez a sajátos ötvözet, hogy a fájdalomcsillapításnak azt a útját kedvelem, csinálom, amely invazív, vagy mi mondjuk, tehát behatról a testbe, idegblokkádokkal dolgozunk. Tehát nem az, hogy szedjen 3-szer egy valamit, hanem kevés gyógyszert alkalmazva, inkább idegblokkádokat. Inkább idegblokkádokat alkalmazunk. Itt a Bajcsi Kórháznak a épülete, ennek az épületnek a harmadik emeletnél van a fájdalom ambulancia, örömömre egy betegünk is eljött meglátogatni, ő jól ismeri ezt az épületet. A fájdalom kezelésének a történetéről és magára a fájdalomkezelésről szeretnék beszélni. Az első téma, nagy téma a fájdalomcsillapítás története. Kérem, a fájdalomcsillapítás az nem önálló valami, az orvostudomány része. Szükségszerűen, ha a fájdalomcsillapításnak a fejlődéséről, történetről beszélünk, az egyben kapcsolódik az orvostudomány történetéhez is, egymást kölcsönösen feltételezik, külön-külön nem elképzelhető. Tehát amikor most önöknek a fájdalomcsillapítás történetről fog beszélni, akkor szükségszerűen az orvostudomány fejlődésről is beszélek, hisz a kettő együtt ment. S a régebbi időkben alkalmazott eljárások számunkra sokszor nevetségesnek tűnhetnek mai szemmel, de akkor ez volt a tudás csúcsa. És amit most mi annak tartunk, lehet, hogy 10-20 év múlva rajtunk fognak nevetni, hogy milyen ostobaságokat csináltuk, mennyire máshogy kellett volna. Tehát ne ítéljünk meg senkit azért, amit ők csináltak. Az őkorukban kell, az őkorukat kell néznünk. Nos, őskor, hát időrendi sorrendben szeretnék haladni. A őskor az, hát a kezdete az valahogy nagyon a történelem feneketlen kutyában van valahol, nem tudjuk meghatározni, de nagyjából a vége az a Krisztus előtti harmadik évezred, 4000 és 3000 között. Nagyjából akkor volt vége ennek a kornak, a történések szerint, amikor megjelent az írásbeliség, és kezdte kialakulni bizonyos társadalmi laza, még nem városok, nem csak a falvak, de valami laza szövetség, laza egysége kezdte kialakulni. Tehát erről nincs írásbeli adatunk érthető módon, azonban vannak leletek. Kérem szépen, ez egy koponya, közel 10 000 éves. A koponya lékerés az egyik leggyakoribb műtét volt ebben az időben. A 18. századig Európában is kiterjedten csinálták. Ez a beteg is, hát természetesen ebben az időben kővel vésték ki a koponyát, és ez a beteg is túlélte, hisz látjuk a sebből, hogy nem látszik rajta az, hogy a kővel, kőeszközzel kiütögették, hanem szépen elsimult, gyógyult. Látszik az is, hogy nem volt gyulladás rajta. Tehát a beteg túlélte. Miért csinálták ezt? Nem tudjuk, de elképzelésünk vannak, főleg a középkori gyakorlat alapján. Valószínűleg, hát egyrészt sérülés miatt lehetséges, másrészt pedig azért, mert a epilepsziásoknál úgy gondolták kiűzni a gonosz lelket. És még egy volt, amit persze ezt a középkorban, de ezt nem tudom, lehet itt is volt. Volt egy elképzelés, a középkorban biztos volt, hogy a bolondságot egy sajátos kő okozza, ami az agyban van, és azt próbálták kivenni. Erről majd ez képen. De ez nem biztos, ez csak én gondolom így most, hogy esetleg ez is szerepet játszhatott. Következő az ókor. Ez ugye a Krisztus előtti 3. évezredtől húzódik a Krisztus utáni 476. évig. Honnan tudjuk ezt ilyen pontosan? Ugyanis a ókor végét egy bizonyos esemény határozta meg, méghozzá az, amikor a erkölcseiben és gazdaságában, haderejében is legyengült nyugat-római birodalmat, a kor migránsai leteperték, legyőzték, és megszűntek, és ezzel szűnt meg gyakorlatilag az ókor a történészek számára is. Hatalmas időszak, hisz látják, hogy 3000 évtől 400, tehát 3500 év mindenképpen. Nagyon sokat fejlődött ez a tudomány minden szempontból. Hát Hippokratészt szokták nevezni az orvosnő atyának, itt a büszke neki. Égtérségül nagy orvos volt, ő és a tanítványa hatalmas iskolát alkottak. Egy-két közismert mondása, primum nil nocere, elsősorban nem ártani. Na most ez kevés, mert az emberek nem azért mennek orvoshoz, hogy ne ártsanak. Ő folytatta a másik mondattal, bár ezt nem szokták mondani, sed bonum facere, hanem jót csinálni, jót cselekedni. A másik az opus divinum, ez sedare dolorem. Gyakran idézik, isteni művelet, isteni mű a fájdalom csillapítása. Ez bizonyos szempont tényleg igaz. Na most nem volt tisztában, nem le volt érthető az, hogy miért van a fájdalom. Ha megsérült valaki, eltört vérzet, nyilván ez fáj. De amikor egy egészségesnek kinéző, normál ember mégis fájdalomtól szenvedett, nem értették. Próbáltak találni erre okot. Hát Hippokratész alkotta meg ezt a nedv elméletet, amely szerint a szervezetben 4 nedv van. A vér, a sárga epe, a fekete epe és a nyálka. Most ennek a 4 nedvnek egyensúlyba kell lenni, ha egymással harmóniába kell lenni ők, és akkor nincs baj, akkor a beteg egészséges. Ha ez a harmónia megbomlik, ekkor jön létre a betegség. De most csak az egyes nedvekhez, ezt nem írtam ide, különböző szerveket is tettek, hogy például a gyomor volt a fekete epe, ezt tudom. Tehát, hogyha valakinek a gyomra fájt, akkor nyilván a fekete epéből volt baj, ez egyértelműnek tűnt ekkor. Na most, hogy ez mennyire hat még most is, kérem, ezekhez a nedvekhez bizonyos karaktereket, bizonyos jellemeket is társítottak, és ezeket még ma is használjuk. Lásd, a vér a szangvinikus, a szalmaláng, vagy sajnos magyar tulajdonság, hirtelen felelkesülünk, és utána gyorsan lelohadunk. A sárga, a kolerikus, a szintén heves valaki, de ez tartja is, és tartósan megvan. A fekete, a melankolikus, a szomorkás, a flegmatikus, akit senki nem érdekel, amit semmi nem érdekel, és neki mindegy. Most hogyan csillapították a fájdalmat? Hát elsősorban különböző főzetek, helyileg és általánosan is alkalmaztak. Nagyon-nagyon sok mindent tettek be ebbe a kocsvarékba, fennmaradt a receptjük számosnak. Némikben 70 valami is volt, döglött patkánytól, békától, mindent belefőztek, amit úgy gondoltak, hogy jó. De ami általánosan megvolt, és aminek van is értelme, ez az alkohol, kiváló fájdalomcsillapító. Hát ópium, illetve hát a mággubó főzete, amely ópiumot tartalmazott. Fűszfakéreg. Kérem szépen, a fűszfakéreg az egy csodálatos gyógyszer tartalmaz, amit ma is használunk. A világon eladott, bizniszrekordot tartó, legtöbbet eladott gyógyszer az aszpirin. A fűszfakéregből állították elő 1899-ben Bayerik az aszpirint. A fűszfakéregben is szalicilsav van. Most ennek ugye kis kellemetlen mellékhatása vannak, ez egy acetilgyököt hozzáraktak, és így lett acetil szalicilsav, az aszpirin. Tehát ők ezt már gyakorlatilag ezzel az aszpirint alkalmazták. Most néhány növény van itt, a mandragbor és a kannabis, de előtte még ugye mechanikai dolog volt a leszorítás, az kicsi, így már valaki leszorítja a karját tartósan, hamarosan elkezd zsibbadni, romlik a vérkeringés, idegek nem fáj annyira. Másik pedig az akupunktúra, ami Kínában terjedt el is. Most akkor a mantragóráról. Kérem szépen, ez Hippokrátész, menjünk tovább. Igen, a mandragóra az egy sajátos, misztikus növény volt a Mediterránium, tehát Földközi-tenger környékén nagyon kiterjedten nő most is, és a gyökerei úgy néztek ki, mint egy ember formája, tehát volt két kar, úgy lógott le, volt két lába, és úgy lógott le, és úgy képzelték el, hogy ez a növényke a Földben él, és ez egy emberke végső soron, és ha kihúzzák, akkor akkorát sikít, hogy aki ezt meghallja, az rögtön szörnyet hal. Éppen ezért kutyával húzatták, itt a kutyának a nyakán volt a kötél, a tulajdonos iszkol el, hogy nehogy ő hallja meg, és akkor a szegény ebbnek kellett meghalnia. De most a mandragórának az rokon a nálunk lévő vastagos nadragúrával, belindekkel, tehát ez tartalmaz bizonyos gyógyszert, olyan gyógyszert, amit most is alkalmazunk, szkopola, mint például, aminek nyugtató hatása van, hallucinokin hatása van, és fájdalmasabb hatása van. Tehát ez egy jó döntés volt ennek az alkalmazása. A cannabis, hát ugye az ugye manapság nagyon népszerű. Ezzel most Egyiptomra tértünk át, de itt azt látjuk, hogy a Istennek megajándékozzák Tótot, aki egyben az ibiszfejű Tót volt, és ő volt az írásnak is az Istenem, két indiai kender virággal, és ők is nagyon jól tudták, hogy mi lesz ennek a hatása. Mutatja, hogy a mögötte lévő istennő, Hathor, a legnépszerűbb egyiptom istennő volt, a táncnak, éneknek és a gyönyörnek az istennője. Tehát tudták, ezzel jelezték azt, hogy ez a növény milyen érzéseket, milyen fog kiváltani az ajándékozottból. Most Egyiptom. Kiváló sebészek voltak, ügyesek, nagyon jó manualitással. Ezen a korabeli ábrán a sebész egy valószínűleg árpát távolít el a beteg szeméből. Fogsor. 4000 évvel ezelőtti fogorvosi művelet, nyilván ez a két fog, amit itt lehet látni, kiesett, ezek úgy ezt pótolták ilyen aranydrótokból összetákolt híddal. Enni nyilván nem lehetett vele, de kozmetikailag valamelyes eredményt adott. Császármetszés. Kérem szépen, görögöknél mindennek volt istene, fűnek, fának, bokornak, mindennek, úgyhogy az gyógyításnak is volt, még az Asklepiosz. Most nem akarom az egész történetét, mert nagyon romantikus, mert minden elmesélni, de lényeg az, hogy Asklepiosz az anyja hasából emelték, a halott anyja hasából. Tehát császármetszés volt. Na most, hát a császármetszés ábrákon általában egész hatalmas újszülötteket emelnek ki, de hát ez az ábra már így jelölt meg. A császármetszés ugye orvos nyelven is szekció Cézárja, tehát a Julius Cézár nevéhez kötődik. Nem sok köze volt hozzá, tehát Cézár normális úton született, nem így. Amit talán kötheti hozzá, hogy a 40-es években Krisztus előtt ő adott ki egy utasítást arra, hogy a halott, vagy a közvetlen halán lévő terhes nőnek a hasába ki kell emelni a gyereket. Most a császár messzés ebben az időben mindenképpen az anya halálát tételezte fel, vagy azt eredményezte. Most egy kis ugrunk egyet. Az irodalomban az első sikeres császár messzés, úgy értve sikeres, amikor a újszülött is és az anya is túlélte, ez 1620-ban volt. Addig mindegy, csak halott nőből vették ki, vagy pedig meghalt a beteg. Most Aesculap volt a gyógyítás istene. Itt lehet látni Aesculapot a lányával, Higiéjával, ugye az ő nevéből lett a Higiénia. Kérem szépen, ő gyógyított, de hogy jobb szándékon, vagy jobb odafigyel gyógyítson, itt az aggódó család, mint tetszik látni, egy tulkot áldoz fel Aesculapnak a oltár, illetve oltárán, hisz úgy mégiscsak hát eredményesebb lesz a beavatkozás. A másik kezelés itt, a görögök nagyon ügyesek voltak a masszázsba, a fizikoterápiába. Itt lehet látni, amit egy fiatal lányt gyógyít valami fizikoterápiás felteszem eszközzel, mögötte a leányka Higiénia. Ez egy furcsa, nagyon rossz kép, nem találtam jobban. Ilyen Prokrusztész ágyaszerű eszközzel próbálták a gerincferdülést gyógyítani, tehát nyújtották a szerencsés beteget, sőt, még rá is ült a gyógyító, kor szokás szerint messzelenül, hogy még nyomja is, és jobban kiegyenesedjen a gerinc, hát nem lehetett kellemes. Róma. Sok háború, sok sérüléssel járt. Itt egy harcosnak a combsebét látja a sebész. Mögöttem ott állnak a bajtársai, várják, hogy jöjjön visszaharcolni. Tehát nyilván itt különösebb fájdalomcsillapítás nem történhetett. Itt egy római sebész orvosnak a instrument eszközeit lehet látni. Hát kiterjedt, ezzel nagyon sok mindent lehetett csinálni tényleg. Számosat ma is nagyon jól lehet alkalmazni. Kína. Hát itt ennek a szerencsétlen betegnek még nem alkalmaztak akupunktúrát. A hátát gyógyítja az orvos, a beteg üvölt a fájdalomtól. Ez egy Krisztus után a 700-as években keletkezett sejemfestmény. Ilyen jó állapotban megmaradt. Haladjunk tovább középkor. Ugye 476-tól ismerjük már, mi volt az a dátum, Amerika felfedezésétel időszakot szokás annak nevezni. Kérem szépen, az anatom ismeretek nagy mértékben gyarapodtak. A sérülések révén megismertek sok mindent. Másrészt a korszak végén a boncolás már azért, hogy szőrén szálán úgy lehetett csinálni boncolást is, bár nem támogatták, nem is tiltották annyira. Most itt is maradtak a különböző főzetek, gyakorlatilag ugyanaz, mint régen volt, tehát nem volt éles változás, szép folyamatosan nőtt át. Európában még a hűtést is alkalmazták. Ha lehűtöttek egy végtagot, az kevésbé fájt. De mivel elég sokat operáltak, legtöbbször semmit nem adtak a betegnek, vagy legfeljebb berúgatták. Na most a beteg üvöltöttek a fájdalomtól nyilván, éppen a sebész gyorsan dolgozott. Nem olyan aprólékosan gondos, mint manapság. És tehát ez nem is adott jó minőséget. Ugyanakkor nem tudtak semmit sem még a fertőzésekről, tehát gyakoriak voltak a sebfertőzések, igen rossz eredménnyel, magyarra igen magas halálozással történtek a műtétek. Amiről szeretnék beszélni, a hospíció, ez viszont egy nagyszerű találmány volt. Krisztus utáni 4. században az egyes szerzetes rendek vezették be, elsősorban a zarándok utak mentén. Ez a korabeli kórház volt, hogy előre menjek egy kicsikét. Későbbiek során, mai korban ebből alakult ki a hospice, a neve is ugyanaz. Tehát itt a részint a zarándokokat, de részint a környezetből betévett betegeket is kezelték, a kor tudás színvonalnak megfelelően igen magas színvonal, ezek a papok igencsak ügyesen tudták csinálni, jól elsajátították. Néhány kép a középkorból. Ja, mindig elnézést. Kérem szépen, egy műtét, koponya műtét, mint tetszik látni, itt vágják a beteg fejét. Igen népes nézőselege, van ott patkány, kutyus, kisgyerek, mindenki. Tehát ez így próbálták, gondolom, kivenni az említett követ a beteg koponyájából. Hogy mennyire nem vették komolyan már a középkorban sem, ez a festmény, most fogok mutatni, Bosnak a nagyon közismert képe, a kőmetszés, hát elég komoly, és így. Itt egy kőmetszést ábrázol, ez a középkor végén készült, és a körülményekben látszik, hogy ezt ő is karikatúrának szánta. A doktor fején egy tölcsér, valami azt jelentette abban a korban, hogy kicsikét, szóval nem egészen rendben van szellemileg. Az itt lévő szerzetesnek kinéző ember, gondolom, nem tudom, lehet, hogy bort tart, vagy érzéstelenítsen, ennek a fehér ruhás nőnek a fején a köpennyel, nem tudom, mi volt a szerepe, vagy könnyel, nem tudom, mi a szerepe. A háttérben akasztófa is van, azt mondják, nem látják most, mert nem olyan fényes a kép. Próbált utána nézni, mit jelent ez a kép. Olyan szertágazás, és olyan bizarr magyarázatokat küzdtek hozzá, hogy maradjunk amellett, hogy nem tudom, mit ábrázol, minden esetre. Nem követ vett ki belőle, hanem egy virágot a koponyába, és ugyanaz a virág itt van az asztalon is. Tehát mindenképpen azt mondta, hogy ez értelmetlen és nem túl okos beavatkozás. Korabeli kórház. Ez Európa legrégebbi kórháza, ma is ugyanazon a helyen dolgozik. Aki megfordult Párizsba, az szükségszerűen kellett, hogy lássa, mert ha a Notre Dame-mal szembeáll, balkész felé van ugyanazon a téren ez a kórház, az Hôtel Dieu, Istenháza. Kérem, ez több mint 700 év ugyanott van, amikor én ott voltam, hogy nyüzsögtek a mentők, egyfolytán vitték a betegeket. Most úgy tudom, hogy inkább egynapos sebészet csinálnak ott, de sokszor beteg, két beteg feküdt egy ágyban itt is. Általában apácák látták el a gyógyítást. Tehát mondom, ez Európa legrégebbi kórház, itt Anzsú Williamokat is láthatjuk. Most kérem szépen, vénamedszés, vérlebocsátás. Igen népszerű volt, nem csak a középkorban, újkorban is. Sokszor nagyon vérszegényé tették, és elgyengítették a beteget. Nem tudni miért, ha olyan piros arcú, piros kosgás, vagy mindent bővérű ember volt, akkor lecsapoltak bele egy kicsikét, szebbet, keveset. Ez még a 19. század elején is csinálták, majd aztán később ugye piócával szivattak le ezt a szavaszt. Manapság is csinálunk időt, nem én, de csinálunk időnként vérleesztést. Van egy bizonyos betegség, amikor a betegnek túl sok vörös vérsejtje van, úgy hívták, hogy policitmia a vér a rubra, ennek ez olyan sűrű lesz, hogy gátolja a keringést és trombózist okozhat. Most ilyenkor manapság is leengednek vért, persze nem használnak fel semmire, és úgyhogy felhíguljon a vére. Ez az egy, amit manapság csinálunk. Vizeletvizsgálat. Nagyon-nagyon fontos volt. Nagyon itt a vizelet szép sárga színű. Nagyon-nagyon sok információt adott a korabeli orvosnak. Egyrészt a színe, hát a mennyisége, színe, szaga, és legfőképpen az íze. Még az ízéből kapták a legtöbb információt. Itt derült ki az, hogy némely embernek édes a vizelete. Nyilván cukorbajban volt, de ezt eddig nem tudott senki. Vagy egy másik érdekesség, hogy ugye ez a 11. század, 12. század volt a nagy keresztes háborúknak a kora, amikor számos ember jutott ki a Szentföldre, ahol többek között megismerkedtek a kábítószerekkel. Könnyen hozzá lehetett jutni. Visszajöttek, nem volt kábítószer, és komoly elvonási tüneteik lettek. A kábítószer itt nagyon-nagyon drága volt Európában, csak a leggazdagabbak engedhették meg maguknak. És a leggazdagabbaknak a vizeletébe is volt némi maradék kábítószer, azt is összegyűjtötték és itták. A vizeletből ugyanis kéne kimutatható, ezen alapszik most a dopingvizsgálat például. Tehát annak egy korai formája volt, csak más szempontból. Nos, újkor. Ezen ugye Amerika felfedezésétől 14-ig ez vitatott, egyes szerint mi még mindig, mi is az újkorban élünk, mások szerint mi már a legújabb korban élünk. Hát ez én itt újkornak tekintem ezt, és na most itt további gyarapodó ismeretek voltak. A fejlődés az nem ugrásszerű volt, folyamatos, szép, lassan, de a szép, lassú fejlődésből egyszer csak megjelent a minőségi különbség. Az a boncolás az megszokottá vált, annyira megszokottá, hogy nagy hiány mutatszott a holttestekbe, úgyhogy lopták a holttestet, és drága pénzét adták el, hogy lehessen vonszolni őket. Ez Rembrandtnak a nagyszerű képet, amit lehet látni, Tulp doktornak az anatómia leszkéje. Itt egy alkart vonszol éppen, és lelkesen figyeli mindenki, és így ismerkedtek az emberi testtel. Descartes ugye a nagy francia filozófus, tőle származik az a közismert mondás, hogy cogito ergo sum, tehát gondolkodok, tehát vagyok. Na most itt sokáig vita volt arról, hogy mi a szerepe az agynak, és mi a szerepe a szívnek. Ha meggondoljuk azt, a szívet gondolták általában centrális szerepűnek, hisz mint oroszlán szívű Richard is például bátor volt, oroszlán szívű volt, vagy megszakadt a szíve a fájdalomtól. Tehát a szívet gondolták centrális szervnek, igaz is volt, mert a keringés azt tartotta fenn, de nem az irányította a szervezetet. Na most itt Descartes kvázi állást foglal, itt ugye egy tűz megégeti a beteg, az ember lábát. Ezt úgy hívjuk, hogy inger éri, hőinger. A szervezet ez már ingerületté válik, és egy ideg mentén, még ilyen ideg nincs, de annak mentén az agyba jut be, és az agyban történik erre a válasz. Erről majd később fogunk beszélni, tehát ezt nem részem, de ez az 1640 valányban készült könyvben megjelent ábra, ez ilyen szempontból fontos, mert emellett tette a voksot, igenis az agya központi szerv. Pofon egyszerű vizsgálat, kísérlet, Hervé, angol orvosnak, a sebésznek a kísérlete. Hát mindjárt ismerik ezt, hogy a alkar, ezek a kis csomócskák, ezek mindenkinek ott vannak, ezek a vénabillentyűk. Nem volt tisztázott akkor, hogy mi az, hogy vérkeringés. Kering a vér, nem kering a vér. Ezért hasznos évről beszélünk ilyen. Tehát aránynak közelmúlva Hervé jött rá arra, hogy leszorította ujjával a vénát, és egyszerre kiderült, hogy üres lett a felette lévő szakasz. Miért? Mert a véna vezeti a szív felé a vért. Ezzel az egyszerű kis kísérlettel tudta bizonyítani azt, hogy a vénás áramlás a periféria felől a szív felé, a központ felé irányul. Ez egy csodálatos dolgot tesznek, hát nem hiszik el, hogy micsoda. Leeuwenhoek. Ez Leeuwenhoek, kérem, egy holland kereskedő volt, akinek a hobbija az volt, hogy mikroszkópokat készített. Ez Leeuwenhoek mikroszkópja. Kérem szépen, ő az 1640-es valányos években kezdte ezt csinálni, már pár évtized előtte is csináltak ilyen mikroszkópszerűségeket, sokkal jobban hasonlítottak a mostaniakhoz, ez teljesen más volt. Viszont Leeuwenhoek volt az első, aki biológiai anyagot, tehát sejteket, vízcseppet, vért vizsgált, és így ő tekinthető a mikrobiológián atyának, hogy ilyen szép szavakat használjunk. Kérem, hihetetlen, de ezzel a kis eszközzel 270-szeres nagyítást tudott elérni. 270-szereset. Hihetetlen. A lencséket ő csiszolta, és élete során több mint 500 lencsét csiszolt. Most hogy működött ez? Kérem szépen, ide rátették a vizsgálandó anyagot, erre a kis tűhegyre, ezzel a csavarral beemelték a megfelelő magasságba, és rögzítették, majd utána ezzel a csavarral eltávolították, vagy közelítették az objektívhez, hogy a megfelelő távolságot beállítsák. Mindjárt az elején, amikor az egyik vízcseppet nézte, megdöbbenve számolt belőle, mint egy papucsálatka mászolt el szépen előtte, és megdöbbent, hogy a tiszta vízben milyen élénk élet folyik, amiről nem tudtak. Most egy ábra, ami ők csináltak, Leeuwenhoekék, és megjelent nyomtatásban. Ez kérem, egy bogárnak a feje. A könyv, ahonnan ezt kivettem, oda volt írva, hogy a bogárnak mi a latin neve. Olyan pontos, ez rajz, nem fénykép, olyan pontos rajz volt, hogy meg tudták állapítani a nemét is neki. Kérem szépen, ez a szeme, ez a hatalmas nagy a szeme, ez a két szeme, ez itt, ez nem tudom, a szarvacska, és ez itt a szája neki. Csodálatos rajzokat csináltak, és ezek zömét most is meg lehet mondani, hogy mit ábrázolnak, milyen élőlényt. Mondom, ez kézi munka volt, csodálatos. Voltak persze bal sikerű dolgok is, mint például a vérátömlesztés. Kérem szépen, itt egy szegény kutyából, kutyanyaki ütőeréből öntik be az emberkébe a vért, itt meg a fölöslegeset, meg véltet lebocsátják. Ezt manapság úgy hívják, hogy vércsere. Igenis, ez előfordul bizonyos esetekben, ez nem is ritka beavatkozás. Ilyen formában viszont egyértelmű volt az eredménye, az szerencsétlen nyilván elpusztult, de biztos meghalt az ember. Tehát állatvért beönteni egy emberbe, az biztos halállal jár. Rövid időn, szabújért vagy perceken, vagy fél órán belül. A vérátömlesztés különben, mint tudjuk, ugye a vércsoportok kicsit ugorva, a vércsoportok felfedezéséhez köthető, addig teljesen vaktába történt. Ezt a vércsoportot, itt a szomszédban, Bécsben, az Alkalmányos Krankenházban alkalom, hogy fedezte fel a vércsoport először a gyászmát neve, 1904-ben. Addig tehát a vércsoport az teljesen nem volt, nem lehetett transzfundálni. A sors különöskedje, hogy ugyan ő Lansteinnek hívták, Karl Lansteinnek, ugyan ő fedezte fel az RH vércsoportokat ugyanabban a kórházban 1942-ben, tehát 38 évvel később. Ezzel két vércsoport tette lehetővé azt, hogy most aránylag biztonságosan tudunk transzfundálni, persze azóta számos egyéb vércsoportot is nézünk. Most 19. század, ez volt az igazi áttörés évszázada. Itt volt a Szertürner, nevű német gyógyszerész izolálta a morfint. Két évszám van. Ez a Szertürner nevű fiatalember 1799-ben kezdte el tanulni a gyógyszerészetet. És 4 évvel később már nem a morfint állított elő, de egy olyan anyagot, amely gyakorlatilag morfin volt. És ez vitatott, hogy ez 4 volt, vagy 5 volt, de ami biztos, hogy 1817-ben kristályosan is előállította és leközölte. Tehát ez mind az ő nevéhez köszönődik, ez egy történelmi dolog volt, hisz ezáltal kezünkbe került egy olyan gyógyszer, ami tényleg hatásos fájdalomcsapdó. Most éter, kéggáz. Az étert az 16. században, hogy emlékszem, állították elő, sok haszna nem volt belőle. A kéggázt 1760-valahányban Priestley nevű angol emberke csinálta meg, de szintén nem tudták, volt, de nem tudtak vele mit csinálni. Most kérem, hát illetve tudtak mit csinálni, mindjárt mutatom, hogy mire használták. Például párizsi szalonoknak a játéka volt, itt ugye elkábult az ember, itt a hölgyek csodálkozva nézik, már viszik az acskóba a következő adagot. Tehát ilyen társadalmi vagy társasági szórakozás volt, egyes ábrák egész pajzán jelenteket is ábrázolnak, tehát ezt tudták róla, többet nem. Pedig adott volt. A kék gázt, a nitrogénoxidult gyakorlatilag minden altatásra ma is alkalmazott. Minden beteg kap. Az első fecskendő, egy Pravaz, Charles Pravaz nevű francia ember írta, vagy csinálta ezt meg. Némi vita volt, hogy a skótok csinálták-e hamarabb, de kiderült, hogy 9 éve később. És itt lehet látni, kérem szépen, a fecskendőt, 2 tű is van hozzá, amivel lehet injektálni dolgokat. Természetesen nem kellett különösebben felhajtást csinálni, legfeljebb letörölték, és tisztítás, mosás nem volt. Hát miért is lett volna? Most egy ugrunk nagyot az én fiatal orvoskoromba. Ugye a 60-as években ugye fiatal orvosok gyakorlatot szerezzenek, meg pénzt is szereznek, ügyeltek. Én is ügyeltem. Kérem szépen, az injekciókat ilyen eszközökkel adtuk be, ezt úgy figyeljük, hogy parátusz. Ez kisebb volt, ez nagyobb. Itt van középen a fecskendő. Hadd tegyem hozzá, hogy ezzel sterileztünk, úgy sterilezni volt, a fecskendő tilos, hogy benne van a dugattya, természetesen benne volt. Itt voltak ilyen tűk, 3 tű, a másik oldalt megint csak 3 tű, mind a kettő 6 tű volt benne. Ezt kérem szépen kinyitottuk, becsavartuk, de csak lazán, betettük egy szabályos konyhai lábosba, én is mindenki ezt csinálta, ráöntöttünk vizet, és elkezdtük forralni. 20 percig forraltuk, kivettük, steril. Kiöntöttük a vizet, becsavartuk. Volt még néhány kollega, aki annyira lelkes volt, hogy még ebbe töltött be alkoholt is, ami aztán végképp jó volt. Na most utána beadtunk egy injekciót, a tűt természetesen visszatettük helyére, hát mit csináljunk vele. Úgyhogy hát nem ért össze a másik tűvel kétség kívül, de ha alkohol volt benne, az alkohol az biztos átvitte, amit át tudott vinni. Kérem, ez 50 éve volt így, tehát ugyancsak sokat változott a világnak. Visszatérve, a nagy változás 1946. október 16-án volt, Boston az első altatásban végzett műtét. Az altatót Mortonnak hívták, a sebészt, aki operált Warrennek. A beteg Abbott, és az altatót szerint éter. Mint Abbottnak a nyakán volt egy elég nagy daganat, Morton elaltatta, Warren kivette, és a beteg felébredt a végén, és kérte, hogy indítsák meg a műtétet. Impresszionál volt, hogy nem is emlékezett róla, semmit nem tudott róla. Kérem szépen a festmény, ami ezt megörökítette, ezt estet, természetesen látják itt a tanterem, a színház tanterem, itt történik a műtét, csomóan nézik, és itt van egy mondás, ami tényleg igaz, Warren sebész mondta, hogy uraim, ez nem csalás. Amit most, ma mi láttunk, az el fog szét tovább mondani, körül fog menni a világon, a földön. És így is lett, hamar elterjedt. Bár ez csak december 12-én jutott át Angliába ennek a híre, még nem is hivatalos formában, hanem egy véletlen átküldött újságból olvast el valaki, és másnap már altatott. A januártól kezdve Európában is széles körben elterjedt. Ekkor ugye az orvosok saját magukon kísérleteztek, saját magukat altatták el, majd aztán állatokat, lovat, kutyust, madarat, és kiderült, hogy ez minden elaltat ez a csodálatos szer. Kérem szépen, ugye az első altatás október 16-án volt. Magyarországon az első altatás február 11-én. Milyen rövid távolság. Manapság ilyen rövid idő alatt nem lehet egy új eljárás bevetni, akkor még részei voltunk mi is tényleg a világnak. Balassa operált egy vízsérvet. Kérem szépen 13 másodperc alatt végezte a műtétet. És következő hónap elején, márciusban, Budán, egy könyv jelent meg, amely részletesen leírta az eljárást nemzetközi kitekintéssel, tapasztalatokkal, ábrákkal. A könyv megvan nekem, kérem szépen, így néz ki, egy dedikált példány különben, és itt vannak az ábrák, hát sajnos nem lehet látni őket, de kérem szépen, itt van egy irányító szelep. Ha fújod, megy, ha nem, akkor rácsap, és szívni nem lehet keresztül. Volt orrcsipesz például, hogy ne szívjon téves levőt a beteg. Ez az egyik legszellemesebb számomra legalábbis. Ezek a ballonok akkor magyarán húcsholyagból készültek, persze állati húcsholyagból, adott volt és jól zárt. És itt ebben az esetben meghagyták még azt a vezetéket is, amit mi urételnek hívunk, és ami a vesét köti össze a hólyaggal. Meghagyták, és ott még lehetett a ballonba beleadni külön étert, hogyha szükséges volt. Nagyon szellemes és nagyon merős, és mindez pár hónap alatt, ilyen kicsi szólt módon. Most itt, hogy látták a tantermet, ahol ez történt, és ott nézték a nézők, orvosok a beavatkozást. Kérem szépen, ez az egyes számú sebészeti klinika tanterme ma pont ugyanilyen jellegű, ugyanilyen színházszerű, és itt hát műtétet is lehetne csinálni, és az én fiatal orvos vagy medikus koromban csináltak is egy számomra, nagyon emlékezetes volt, Hedripo volt a professzor, és ezek a korabeli orvosok gyakorlatilag a szakképzettségüket mind Németországba szerezték. És Hedri professzornak ugye bevittek, ott volt egy beteg, ő csak bement, le volt izolálva a beteg lába, és levágta itt a combját. És utána elmondott egy történetet, ami számomra is nagyon tanulságos és impresszionális volt, azóta is, több mint most a közel 60 éve, hogy Németországban történt, ugyanúgy, mint hogy ő neki, bejött a professzor, hogy bemutassa a diákoknak, hogyan kell egy műtétet végrehajtani. Ott volt kikészítve a beteg, ugye a professzor semmit nem látott, le volt akkor minden, csak a combon volt ekkora sáv, és ott vágd le, levágta. És utána, amikor levették a kötést, kiderült, hogy jó lábat vágta le, az asszisztense tévedett, rosszul izolálta be. És kérem, erre mit tudott csinálni a professzor? Levágta a másik lábat is, bement a szobájába, és lemondott. Most ebből számomra az volt a tanulság, hogy ebből az volt a tanulság, és ezt most is így vallom, és gyakorlom is, hogyha valamilyen beavatkozás kétoldali lehet, mindig meg kell róla győződnöm alaposan, hogy ne a rossz oldalon csináljak valamit, illetve a jó oldalon csináljam az eredményt. Na most éter vagy kloroform? Európában az étert használták. Angliában eléggé későn terjedt el ez az eljárás, de akkor a kloroformmal. Az adott lendületet, mikor 1854-ben Angliában volt az első főállás anesteziológus, bizonyos John Snow. Ő csak altatásra foglalkozott, és 54-ben ő segítette világra Victoria királynőnek a negyedik gyermekét. Tehát és a kloroformot használt. Kloroformos bódításba történt a szülés. A királynő csodákat mesélt, hogy milyen jó volt. Most ez aztán hatalmas rendszer volt, és Angliában elkezdett a kloroformos narkóz is elterjedni. Igen, ám, de a műtét eredmények rosszak voltak, mert a sterilitásról semmit nem tudtak. Ugye Semmelweisről sokat tudunk, de ő volt az, aki rájött arra, hogy a gyermekágyi láz azért terjedt egy bizonyos osztály, mert ott a medikusok előtte boncoltak, és utána minden kézmosás nélkül gyakorlatilag vizsgálták az asszonyokat. És Semmelweis jött rá egy tragikus esemény kapcsán, hogy ez nyilván, hogy ő mondta, a hullaméreg miatt történt. Hát nem hullaméreg volt, hanem egy bakteriális fertőzés nyilván. De akkor még erről semmit nem tudtak. Semmelweis elrendelte a klórvízes kézmosást, drámaian lecsökkent a halálozás. Pasteur volt az, aki 20 évvel később rájött arra, hogy a kedves kis jópuf állatkák, amelyek a mikroszkóp alatt mászkálnak össze-vissza, azok okozzák ezeket a betegségeket. Tehát ezeknek az elpusztítása nyilván csökkenti a szövődményeket, a fertőzéseket, és ennek a gyakorlati megvalósítása Lister nevéhez fűződik Angliában, aki elkezdte a antiszeptikus, tehát fertőzés nélküli műtétet. Most kérdezett 1880-as kép metszet, azért megnézik a műtétet. A doktorok ruhája, ezt a kabátot nálunk Ferenc Jóskának hívták, illetve egy szalonkabát volt, egy lazán indodott kabát az ablakban, semmi maszk, semmi kesztyű. Viszont, ami érdekes, itt van ez a pumpa, és talán lehet is látni, fújták a fenolt, vagy karbonsavat, jól tetszik, a műtéti területre, ami tényleg sterillé vált. Igaz, hogy ennek ára az volt, hogy az operáló orvosok szeme begyulladt, és mindenkinek vörös volt a szeme és környezet, mert súlyos kötőártyúlást okozott. Most Lisztennek ez a felfedezése egy lordi rangot jelentett. És közben megjelentek a különböző hatásos fájdalomcsillapítók. Morfinról beszéltünk, kokain. 1859-ben izolálták először a szert. Régebben is rákcsálták a levelet, de ekkor izolálták. Hihetetlen népszerű volt. Egy 19. század végi amerikai hirdetés fogfájásra javasolja gyerekeknek is a kokain kis pasztilláskákat. Egy korabeli drogéria, ahol tényleg drogot is lehetett venni, és kokaint, ópiumot a éjjel-nappal nyitva volt, hát nem lehet elolvasni, de a gúnyos nevek, gyorsan ülő a patika, mindent lehetett kapni. Hihetetlen módon gyorsan elterjedt a kokain. A Coca-Cola 1906-ig kokaint tartalmazott. Szabályos kokaint. Volt a Coca-borok, amiben kokain és bor volt, tehát később visszaszorult ez. 1885 Koller itt a szomszédban, Bécsben rájött, hogy a kokain helyérzést hatású, és elkezdték helyileg is, meg injektálva is használni. És jöttek a különböző kainok, novokain, lidokain, bupivakain, csomó van belőlük. Elterjedt a helyi, tehát amikor oda bead injekción kereszt történik a kezelés, valamint a gerincközeli érzéstelenítés. Erről meg fogunk beszélni, a gerincközeli érzéstelenítés a epidurál vagy spinál, amit mi lumbálnak nevez a nagy közönség. Hát itt az, amit mondtam. Na most újabb hatályos fájdalomcsillapítók jelentek meg, az aszpirinről beszéltünk, és a morfin vegyületek. Na most egy szintetikus morfin vegyületek. Morfinról beszélek, mert így egyszerűbb annak nevezni, de semmi közük nincs a morfin, az morfin hatásának megelőző szintetikus, ahhoz hasonló szintetikus vegyületek, ezeket használjuk széles körben, a különböző tapaszok például fentanyl tartalmaznak. Most, mint olvastam, ez a valami énekes, ugye fentanyl túloldoglásban halt meg, spré formájában is a fentanylt alkalmazzák, nyalóka formájában, lollipop formájában adták, New Yorkban népszerű volt nagyon, tehát új eljárások voltak. És utána a fájdalomról pár szót szólnánk, tehát ez a következő lépcső, a többi az már rövidebb lesz, nem tart ilyen sokáig. Kérem, ugye kétfajta fájdalom az akut, a jó fájdalom, és az idült, a krónikus, a tartós fájdalom. Az akut fájdalom az egy figyelmeztető fájdalom. Felhívja figyelmet, baj van, húzzál a kezed, lábadat, ez kell vigyázni. Viszont tudjuk, hogy most kezdődött, tudjuk, hogy eltört valaki kezét, az 6-7 múlva meg fog gyógyulni, tehát van perspektívája, prognózisa, korjóslata jó. Másrészt a kezelés elsősorban csak fájdalomcsillapítás. A egész más az idült fájdalom, és a továbbiakban csak az idült fájdalomról fog beszélni. Ez értelmetlen, gyakran értelmetlen az, hogy miért fáj. Bizonytalan kezdete és időtartama. Céltalan, csak kínzás, szenvedést jelent. Most itt a fájdalomcsillapítás mellett az alapbetegség kezelése és a támogatás is lényeges. Támogatás? Elég az, hogyha valaki nem tud mozogni a gerincfájdalma miatt, és valaki lemegy és bevásárol helyette. Óriási segítség. Ez is fájdalomcsillapítás egy speciális formában. És nagyon sokszor okoz szenvedést, magatartásváltozást. Hát most a néhány kifejezést szeretnék megmagyarázni. Erről beszéltünk már Descartes-nak a piájában, hogy érzékeljük a fájdalmat, az ingerből lesz. Ingerület, majd ez kerül be az agyba, és az agy válaszol erre. Válasz lehet elhárítás, és van egy szenvedés, amely testi és lelki fájdalmat érzelmi válasz. Most aláhúztam ezt a szót, hogy fájdalomküszöb. Kérem, a fájdalomküszöb azt jelenti, hogy milyen ingerre reagál fájdalomként az agy. És ez sok mindentől függ. Függ attól, hogy milyen a társadalmi közegből jött az ember, milyen az egyéniség önmagában véve, mennyire tűri a fájdalmat, és milyen korban él. Csak példaként szeretem a régi könyveket. 1830-valahányos orvosi, sebészi könyvben leírták, hogy az aranyér kezelése például az, hogy az aranyeret tüzes vassal étetik, égetik. És ez nem fáj különösebben. Most ez a tűzzel való étetés, ez még én fiatalom is kitett, gyakori dolog volt, szépen megégettük, és összezsugorodott, de érzéstelenítve. Ekkor nem volt semmi lehetőség, tehát sokkal jobban bírták a betegeket. És kérem, fájdalom viselkedés, ugye a tartós fájdalom következtében kialakult sajátos, egész szervezetet megváltoztató viselkedés, ez a bizonyos fájdalom szindróma. A fájdalomnak számos élettani hatása van, az a stresszreakció. Kérem szépen, egyrészt a légzés fokozódik. A szív- és érrendszeri változás, a gyors szívverés, vérnyomás emelkedés. Több oxigénre van szükség, és fokozik anyagcsere. adrenalin termelés okozódik. Ezek, amik gyorsan jelentkeznek, a többiek azok lassabban alakulnak ki. Tehát a szervezet, egész szervezetet érinti a fájdalom. Most egy nagyon csúnya kifejezés, ezt szeretném mindjárt apró pénzre váltani. Tehát az ember, az orvos egyetemeken az embert, mint biológiai lényt kezelik. Ugyanolyan kezelést igényel, épp olyan szervezet. A többit, hogy az pszichológiai, társadalmi és lelki tulajdonság is vannak, azt nem veszik figyelembe. A krónikus fájdalmat aképpen nem lehet kezelni, hogy ezeket nem veszük figyelembe. Kérem, mit jelent ez? Van a fizikai fájdalom, megégette valaki magát. Ez önmagában is fáj. Na most a pláne égésről van szó. A kezelések hihetetlen módon tudnak fájni. Tehát egy komponens. Másik komponens az anyagi nehézségek, amelyek érintik a beteget. Kevesebb jövedelem, hisz nem dolgozik. A kezelések magasabb költsége járnak. Érzelmi hatás. A betegnek volt egy bizonyos hely a társadalomban, a családban. Ez most mind elveszik. Ő, aki eddig döntett bizonyos kérdésekben, másoktól függ mindenben. Nagyon nehéz ezt tudomásul menni, megemészteni. És a lelki hatás, a bűntudat, miért én? És ez nem csak tumoros betegeknél van. Mikor a gerincbeteg, akit panaszkodik nekem, hogy de főorvos úr, négyen voltunk a kórteremben, mind a hármat ugyanúgy operáltak, nem biztos persze, ugyanúgy, de ezt a betegi nem tudja megkülönböztetni. A többi háromnak kutya baja sincs, vidában él. Engem már kétszer operáltak azóta is, és szenvedek. Hát miért büntet engem az Isten? Miért? Ez nagyon nehéz feloldani. Ebben sokat segít a hit. És tényleg a hit az, ami ennek az elviseléséhez erőt ad, és kevésbé érzi a szenvedést, a fájdalmat a beteg. Egy sajátos optimizmus és reményt ad még a legreménytelenebb tumoros betegeknek is. Egy csodálatos belső gyeri sugárzik a betegekből. Egy példát mondani kell, egy nagyon szerencsétlen betegem, egy magányos férfi különben, akinek valamiért a műtét, a szívműtét volt, ketté vágták a szedcsontját, és egy műtét utáni szövődményként ez a szedcsont gyulladt. Ezen ki kellett dobni. Itt lett egy hatalmas üreg. Ezt aztán a gyulladást lezárása után zsírszövetre pótolták, de a két borda, a mellkasfél külön mozgott, a bordák külön lefektek, hihetetlenül fájt. Ráadásul, amikor nyelt egyet, akkor a jobb mellkasfél feljött, és összenyomta a nyelőcsvét, tehát nyelni se tudott, csak folyadékot. Szenvedett nagyon. Mindent megpróbáltam. Kollégáktól is kértem tanácsot. Nem sikerült csillapítani. És ő mondta nekem azt, hogy főorvos úr, higgyem, nincs értelme, nem akarok élni, szóval mindenki odafenn van már, de a hitem nem engedi azt, hogy öngyilkos legyek. Az ad nekem erőt, hogy ezt elviseljem. És tényleg olyan sajátos derűvel csinálta ezt mindez, hogy az ember nagyon-nagyon milyen együtt érzett vele. Hát ugye Szent Sevesti, és itt pedig Jobb. Jobbról nagyon sok szobor készült, ez egy kedvenc szobrom, Mestrovics alkotása. A tartós fájdalomkezelés. Most néhány idézet, ugye, Hippokratésznek már mondtam, Isten cselekedett. Albert Schweitzer, teológus, evangélikus lelkész, és egy Afrikában egy kórházat vezetett Lambrénél, benne orvos is volt, amellett őneki ez a mondás, hogy a fájdalom szörnyű bűre az emberiségnek, mint a halál maga. És ezt tényleg én is hallottam tumoros betegektől, hogy jó, meghalok, persze már megbékéltem vele. Csak az az út, ami oda vezet, az, ami szörnyű, fájdalmas. Ezt eredetibe adta meg az Egészségügyi Világszervezetnek a mondása, hogy a fájdalom csillapításnak alapvető emberi jognak kellene lennie, de nem az. Nem, nincs hozzáférés biztos itt a Magyarországon se, nincs ember, nincs, aki ezt végezze, se orvos, se nővér. Magyarországon ezt nem oktatják sehol, egyetemeken se. Most volt egy kongresszusunk, végigkérdeztem az egyetemek jelenlévő ismert vezetőit, sehol nem tanítják a fájdalmat, Pécsen fogják most bevezetni idei ősztől új tanulják, anesztézia tanszékban egy oktatást indítanak. Nincsenek eszközök, a mi ambulanciánkkal dolgozunk, majd lesz egy fénykép róla, az ottani infrastruktúra több mint 50 millió forint. Ehhez nincs pénz. Na most az elsődleges cél ugye a fájdalom mielőbb megszüntetése, vagy csillapítása. Csillapítása és a visszatérés megálltása. Nagyon fontos az életminőség javítása. az mindenképpen ez egy komplex dolog, törődnünk kell vele, a fájdalom az marad egy kicsit vagy több, de a életnek javulnia kell. Na most a legfontosabb, leghatékonyabb kezelés az oki kezelés. Tehát azt, ami a fájdalmat kiváltotta, azt kell kezelni. Ami problémát jelent, hogy mi a sorrend? Alapvetően a fájdalmat kell kezelni, hisz attól szenved a beteg. Az oki kezelést, a diagnosztikát. Tehát el kell kezdeni párhuzamosan, de először a fájdalmat kezelni. Egy esetem egy családgyors kolléganővel, aki felhívott, hogy van egy betege, nagyon-nagyon szenved, valószínűleg prostatarákja van, de még nem biztos, úgyhogy ha megállapta a diagnózist, akkor beküldi hozzám. Kértem, doktor, küldje be most. Hát én csillapítom a fájdalmat, én maga azért vizsgálhatja még, nem küldte be. Később se. Hát egy-két szempont. Nagyon fontos, amikor a beteggel találkozunk, az üdvözlés. Tehát az, hogy itt a betegünk itt van, aki tudja, felállunk, üdvözlőjünk, kezet fogunk, bemutatkozunk az új betegnek. Ez mellébe azt jelenti, hogy a beteg érzi, hogy itt partnerként tekintünk rá. Számos kérdésből, amit nagyon fontos tudnunk, mit tud a beteg a betegségéről. Kérem, olyan beteget nem lehet kezelni, aki nem tudja, hogy mi a baja. Pontosan. Tehát régen, ami szörnyű volt, hogy mindenki tudta azt, hogy a Lajos bácsi gyomorrákba szenved és meg fog halni, csak Lajos bácsi nem. Most ez nem ment. Senki nem akart beszélni a Lajos bácsival, senki nem hazudott a másik képére sokáig, nem szerették. Abban az időszakban, ami az élet végét jelenti, ilyenkor a szerencsétlen Lajos bácsit egy burok vette körül, és ő is ezt színészkedett, a többiek is színészkedtek, ahelyett, hogy ezt az időt felhasználták volna, amire még fel lehetett volna használni. Nagyon elégeségünk az alvadásgátló kezelés, mert blokkádokat nem lehet úgy csinálni. Mérjük a fájdalom erősségét. Nagyon egyszerű kis eszközzel, ezzel. Vizuális analógus skála. Kérem szépen, ha azt mondjuk a felnőttnek, hogy kérem, hányasan maga fájdalma, húzza 0-tól 10-ig vagy 100-ig, nem tudja, nem is nagyon lehet. Ezt a gyerekeknek csinálták, de a felnőttek is ezt érzik. Kérem, hogy fáj magának? Mosolyog, stb. Vagy üvölt a fájdalomra. És azt már érti és behúzza, és nekünk a másik oldalon már szám jelenik meg. Na most minden beteg persze máshogy éli meg a fájdalmat, más a fájdalom küszöbe. De a fájdalom küszöb marad továbbra is, tehát én meg tudom ítélni ebből azt, hogy hogyan hat a kezelésem. Javul, nem változik, és nem romlik. Tehát ez egy nagyon fontos és aránylag objektív valami. És még néhány kérdés. Kell tudni mindent a betegnek a kezelésről, hogy mit kap, mi várható. Tehát azt írja alá, tehát mindent kell tudnia, és azt íratunk alá vele. Na most, ami nagyon lényeges és állandó vitát jelent, hogy mi a betegnek a feladata a gyógyulás, a javulás érdekében. A mozgásszervi beteg csak nagy többsége, nem akarok százalékot mondani, nagy többsége túlsúlyos. Márpedig a túlsúlyos beteg alapvetően a túlsúly okozza a mozgás, vagy panaszát, és elkopta kizületeit, túlterhelt, és nem. Ezt a beteget, aki nem fogy le, nehéz úgy kezelni, hogy megszűnjön a fájdalma. A betegek nem ismerik, hogy túlsúlyosak. Ők ugye levegőtől is híznak. Orvos generációk nőttek fel a Magyar Petrányi Belgyeszek könyvben. Ott a professzor a végén írt ezzel kapcsolatban, hogy van, aki azt mondja, hogy levegőtől is hízik. Kérem, Budapest ostrom, akkor levegő bőven volt, kövér ember mégsem volt. A másik, hogy mi sámos torna van. Melyik torna az, ami hatásos? Ha elfordítjuk a fejünket az ételtől, de ezt nem akarja senki csinálni. A fogyókúra azt jelenti, hogy egy hónapig csinálja, szenved, és utána még többet eszik. Nem, életmódot kell változtatni. Lass, amit 10-20 év alatt felszedett, azt nem lehet leadni egy hónap, vagy egy év alatt. És ez, amit nem szívesen csináltak. A lehetőségek. Hát alapbetegség kezelése, gyógyszeres kezelés, amit lehetleg mindig kombinációban csinálunk, idegblokkádokkal mit csinálunk, mindig kiegészítve élet, fizikoterápiával, gondozással, életadaptációval. Néhány szabály. Lehetleg szájon keresztül szedjük a gyógyszert, általában kombinált kezést alkalmazunk, adjuvás kezelés, mondtam, bármi, ami csillapítja fájdalmat, jó tesz a betegnek, bevásárlás, borogatás, bármi, az mind számít, és az adagolást idő szerint és nem szükség szerint kell adnunk. Tehát ha azt mondják, hogy háromszor egyet szedjen valaki, az ugye azt jelenti, hogy reggel élve is. Tehát semmit nem ér, mert a nap másik 12 órában ott van a fájdalma. Tehát 24 órára kell elosztani. Ezek a fájdalomcsillapok, amiket általában hozzájutunk, ezek 4-6 órás hatásúak. Tehát minimum 4-szer kell szedni ők, 6 óránként. Éjfélkor és reggel 6-kor is, vagy máshogy beosztani, mindegy. De kell szedni, akkor is, ha nem fáj, mert könnyebb megelőzni a fájdalom kialakulását, mint az új a kialakult fájdalom és a szenvedés megszüntetését. Most az időt tartós fájdalomra beszélek, nem arról, hogy valakinek fáj a fél, ne értsük félre. Tehát mindenképpen idő szerint kell csinálni, és még egy az így néznek ki, úgyhogy lehetleg ne lépjen túl a beteg ezen a fájdalomentes zónán, mert se szövődményt ne okozunk, se a fájdalomban ne csúszson be, hanem ebben a biztonságos sávban mozogjon. A mellékhatások, amire várni számítunk, ezek előre kell kezelni, megelőzni. Itt morfint mondok, ugye nem morfinra van szó, a székrekedés. Meg kell előzni, és nem akkor készségbe se próbálni valamit tenni ellene. Betegnek mindenről tudnia kell. No, most még egy, a plafonhatás, aminek gyakorlati jelentősége van, és nem nagyon tudnak róla sokszor a kollégák se. Kérem szépen, itt ugye a zölddel a hatást jeleztük, pirossal a mellékhatást. Van egy gyógyszer, amelynek van hatása, annak nyilván van mellékhatása is. A hatás az kívánatos, a mellékhatás az nem. Most elkezdjük adni a gyógyszert, emeljük a dózist. A hatás szépen emelkedik. Eljut egy bizonyos szintig a plafonig, amikor ami után már, ha tovább emeljük a dózist, a hatás lekonyul, és nagyon kismértékben fokozódik a hatás, viszont a mellékhatások, a nem különös hatások, azok ugyanolyan meredeken emelkednek tovább. Tehát, ha ezt a plafon túllépjük, ez a plafon általában az, amit a gyógyszergyárak napi maximális adagnak mondanak. Ha ezt túllépjük, jó, fog hatni még a fájdalomcsillapító, de kismértékben fog hatni, kevésbé, viszont a szövődmények nagy mértékben emelkednek, tehát többet veszít fel a beteg. Kombinálni kell, más kell csinálni, de nem határtalan mennyiségben venni a gyógyszert. És hát még a morfinról szeretnék beszélni pár szót. Félnek a betegek a morfintól, mondván azt, hogy a közél haláljel nem igaz. Akkor igen, hogyha egy haldoklónak adják, és akkor 2 óra múlva meghal, az más. De nem, menni hamarabb el kell kezdeni. Van olyan dolog később, hogy nem biztos hat. Bizonyos fájdalmakra, például csontfájdalmakra a morfin kevésbé hat, arra egy algopirin jobban hat például. Mert máshogy hat, más a mechanizmusa, és az algopirin az a keletkezési mechanizmus, ott keletkező anyagokat gátolja, a morfin azt még csak az agyban tompít. Most kérem szépen, ezt összefoglalja ezt a morfin dolgot. Hűha, nem nagyon látszik a piros. Kérem szépen, a megfelelő időben, tehát korán elkezdett, megfelelő módon, és megfelelő dózisban adott morfin, idézett morfin, mindig javítja a tumoros beteg életkilátásait, életminőségét, élettartamát. Tehát időben el kell kezdeni, nem nagy dózissal, és azzal a beteg nyugodtan élhet, hozzászokva a kocsit vezethet, nem szenved, dolgozik, és tovább étkezik, tehát tovább él, mint hogyha ha hagyjuk szenvedni. Időben nem kell félni tőle. Nem most fentően tapasztalat gondolok, hogy bármi másra, tehát nem morfinra, mert az manapság nem vagyunk. Tehát ez, amivel nagyon, nagyon sokan nem értenek, vagy nem, hogy nem tudnak róla, nem tudom miért. Na most a fájdalomcsillapítás, az akárminek is nevezzük, az csak tüneti kezelés. Attól nem fog meggyógyulni a beteg. Viszont lehetőséget ad arra, hogy spontán javuljon, és leszek rossz májuk, de számos jó pénzére alkalmazott terápia azért hat, mert közben meggyógyul a beteg. Hosszasan csinálják, és szépen rendben jön. Lehetőség van arra, hogy a gyógyszeres kezelés hatása kialakuljon. És amennyiben mindez nem hat, akkor lehetőséget az arra, hogy megválasztott időben jó alapú betegen végezzék el a műtétet. Következő műtéti fájdalomcsillapítása. Kérem, a műtéti fájdalom ugye függ az alapbetegségtől, attól, hogy milyen műtét történik, milyen a sebész technikája, milyen a szövődmény, életkor is, érzékenység, sok minden. A beteg, ha tud a szövődményről, tudja, mi várható, akkor nem esik kétségbe annyira a műtét után. Tehát fel kell világosítani. Na most mi a feladat a műtéti fájdalomcsillapításnak? Egyrészt a fájdalomérzés gátlása, nyilván. Na most az a különböző reflexválaszok, amit elmondtam, hogy szívműködés szaporodik, légzés fokozódik, vérnyomás emelkedés, ezeknek a gátlása, hiszen nem kívánatosak. Optimális műtéti körülmények biztosítása, azaz a beteg nyugodtan tudjon operálni, ne mozogjon a beteg, ne nyújtsogjon a beteg, ne hányjon a beteg, tehát ennek a biztosítása, és a beteg maximális biztonsága. Na most hát ennek lehetőségei a helyi, vagy vezetéses érzésszerintés, ez amit mi lokálnak nevezünk, ide tartszik a vezetésesbe az epidurál, meg a spinál, vagy a lumbál, ahogy nevezik, és az általános, tehát altatás. Itt vénással odaért, mert vénással kisbetűkkel azért oda, mert van úgy, hogy egy kis felmetszése például egy percig se tart, az belőknek egy kis vénás injekciót, elszúdja, és már is meglesen, ez nem igazi nagy narkózis. De veszélye van. Vagy a kettőnek a kombinációja. Na most a műtét csapatmunkáról szeretnék beszélni, mert ez eléggé nem tiszta, nem tisztázott. Tehát a felelősség megosztása, ugye két fő szereplője van, a sebész és az anesztéziológus. Nyilván azért dolgozik az anesztéziológus, hogy a sebész tudjon dolgozni, tehát a cél a sebész az, hogy a sebész tudjon operálni. Ebből a sebésznek a feladat az, hogy megállapítsa azt, hogy szükséges a műtét, és eldöntse azt, hogy milyen műtétet akar végezni, és azt jól végrehajtsa. Az anesztéziológus dolga viszont az, hogy amikor a sebész akar valamit operálni, az anesztéziológus dönti el, hogy alkalmas-e a beteg erre a műtétre. Nyilvánvaló, hogyha valaki ömlik a vér, akkor nincs vita, akkor műtővel kell vinni, és el kell altatni, és olyan gyorsan, hogy a sebész be se tud. Most akkor két kesztyűt húz fel, és villámgyors operál. Ez nyilvánvaló. De egyéb esetekben igenis meg kell beszélni, előképzelni egy tumoros betegnek, semmi baj nem lesz, hogyha még egy hétig előkészítik, és jobb állapotba kell a műtét asztalra, és nagyobb sanszon, hogy kibírja a műtétet. Ugye az anesztéziológus a végzési végrehajtása, és ennek sem a beteg életfunkciók fenntartása. Jó műtétek biztosítása. És fontos a szoros együttműködés, és egymás véleményének a figyelembevétele. Ez sokszor laikusok nem ismerik, de a műtő sokszor eléggé zajos helyiség, szóval komoly viták vannak, és elég keményen. Na most helyérzés szerint is. A infiltrációnak azt nevezzük beszűrésnek, mikor valóban egy kis valami körben nyomjuk a helyérzés szerintővel, és kimetszik, és kész. A gerinc közé blokkál, az epidurál és a spinál. Na most erről szeretnék egész röviden beszélni, mert úgy tapasztalom, hogy a betegek ezt teljesen összekeverik. Fogalmuk sincs a kettő közti különbségről. Most ideért még írtam azt, hogy általában itt nyugtatóval szokás ezt csinálni. Most egy könyvből kivett ábrát mutatok önöknek, amivel könnyen meg lehet érteni a spinál blokk, tehát ez a lumbál. Az azt jelenti, most kérem, hogy egy anatómiát tesznek látni, ez a gerinc, ez a csigolya, ez a hátsó rész, itt vannak ezek a valamik, amiket lehet tapintani mindenkinek a hátán, nem túl kövér. Most kérem szépen, és itt van ez a sáv, amelyben az idegek úszkálnak, ez a gerinc víz van benne, a likvor, hogy mi mondjuk. Itt a lumbális hármas csigolyán, itt már gerinc felül nincs, tehát úsznak ezek az idegek, úgy, mint a lófarok, ez is a hivatalos anatómiai nevük, hogy lófarok, cauda equina, vagy csak caudának rövidítjük. Most itt kérem szépen, ebbe a helybe, ahol a gerincvíz van, tehát a likvor van, oda megyünk be egy vékony tűvel, nem kell félni, ha ideget megszúrjuk, nem tudjuk megszúrni, mert ideg elúszik a tű elől, hisz ott szabadon mozog. És ide adunk be kis mennyiségű helyérzésszerintőt. Kis mennyiségűt, mert az is elegendő itt, hogy hasson. Most nem akarom ezt hogy hogyan ültetjük a beteget, teljesen mindegy. Itt az hat az idegre, gyorsan hat. A beteg azt érzi, hogy azon a bizonyos területen, ahol kell, kis kellemes melegsége van, majd ezt megbendulnak a lábai. Most ha a beteg ezt nem tudja, akkor megijed. De ha tudja, hogy ez lesz, akkor inkább figyelj, hogy jó pofa, hogy most nem tudom mozgatni a lábamat, tehát tudja, hogy két-három el fog múlni. Na most ez a biztonságosan Magyarországon általában a deréktől lefelé célszerű ezt alkalmazni, tehát a végtagműtéteken, vagy az urológiai és a nőnyeszti műtétek egy részén. Nagyon jó. Gyorsan beáll, totálisan alkalmas arra, hogy ellazuljon a beteg, tehát mindenképpen célszerű. Egy szövődménye viszont van, ami sajnos előfordul, nem is biztos, hogy ritkán, a fejfájás. És a szörnyű fejfájás, nagyon kínzó fejfájás, a beteg fekszik, semmi olyan nincs, felül, őrült erős fejfájás van, feláll, összecsukódik a fejfájás, nagyon. Most ennek az oka az, hogy itt, ahol megszúrtuk azt a durazsákot, úgy mondjuk, és beadtuk a gyógyszert, ott egy kis luk van, amelyen szivárog ki a folyadék. Tehát az agyvíz, az nagyjából 140 ml, a koponyába termelődik, és közben felszívódik itt a tamat. Egyensúlyban van. Most ebből némi plusz veszteség azt jelenti, hogy egyensúly felborul. Felborul az egyensúly, fekszik az ember, semmi baj nincs, de amikor felegyenesedik, akkor a kevesebb folyadék kitölti az alsó részt, a koponyába kevesebb marad. Ami még nem lenne baj, de a koponya az a zárt tér, valahogy kompenzálni kell a kiesett területet, a térfogatot, kitágulnak az agyi erek, és az agyi erek fokozzák ezt erős fájdalmat. Most ilyen pasztokás mondani, hogy igyon sokat, igyon koffeint, és főleg feküdjön egy hétig. Ez is egy megoldás, de valóságban van egy sokkal egyszerűbb és azonnalható eljárás, amit nem nagyon alkalmazok, még ez a nemzetközileg megállapított első számú lépés, hogy ott, ahol ez a luk van, ugyanebben az magasságban bemegyünk az epidurális térbe, erről mindjárt beszélünk, oda beadunk a beteg saját vérét, 10-15 ml, a fejfájás azonnal megszűnik és nem tér vissza. Miért? Beadok 15 millitert oda, ez azt jelenti, hogy beadtam az egész térfogatnak a 10%-át, tehát megszűnt a nyomásveszteség. Aznak kijelentette. Másrészt a vér ott megolvad, és befoltozza a szolukat. Az is a hivatalos neve, hogy blood patch, tehát vérfolt. Nagyon egyszerű eljárás, csak nem csinálják. A másik az epidurál. A különbség az, hogy itt nem megyünk be ebbe a folyadékba, de megállunk előtte egy réteggel, és ott adunk be az a zsírszövetbe, amely idegek futnak, oda adunk be gyógyszert. Ide több gyógyszert kell adni, a hatás lassabban áll be, nem biztos, hogy megbénítja a lábat, esetleg gyengíti az izmot, de nem biztos, hogy megbénítja, tovább tart a hatás, és ebbe a rétegbe egy kis csövecskét is be lehet vezetni, és napokon keresztül lehet adni oda fájdalomcsillapítót. Nagyon, nagyon jó dolog. Az, hogy milyen tömény oldatot adunk, az attól függően gyengül a beteg lába, ha császár mellette szűrészi a fájdalomcsillapításnál például, lehet úgy irányítani, hogy nem érzi a fájdalmat a nő, viszont a lábai izomerei megmarad, és ezt hívják, hogy angol szóval walking epidurálnak, de a beteg tud sétálni, a vajudonő nem érje azt, hogy ágyhoz kötött, és bármi kellemetlensége van. Tehát kérem, ez a kettő közti különbség, remélem érthetően mondtam el, tehát a spinál vagy lumbál, ahogy mondják, ez azt jelenti, hogy beadjuk abba a gerinc folyadékba, éppen ezért gyorsan hat, teljesen hat, és megbénítja az adott területet. Az epidurál lassabban hat, nem bénítja meg annyira, vagy egyet nem bénítja meg, viszont tovább tart a hatás, és könnyebben lehet bevezetni oda egy csövecskét. Na most itt általános érzés szerint narkózis, vagy altatás. Kérem, egy ábrát mutatok. Ezt 1913-as Lancet című angol folyóiratban jelent meg, egy amerikai katonai sebésznek a műve. Kérem, azt mutatja, itt egy sérülés érti, trauma éri a beteget. Műtét is trauma. Tehát mi történik? Megy fel az ideg, az agyba vezeti a fájdalmat. A beteg éber, tehát lát, hall, szagol, teljesen magadalom. Egy normál beteg, és fáj neki. Elaltatjuk. Mi történik? Kikapcsoljuk ezeket a részeket, tehát nem lát, nem hall, nem érez szagot, de a fájdalmam fájszatlan felmegy az agyba, és ugyanazok a kóros reflexek, amelyeket kivált, ezek most is kiváltódnak. Tehát magas lesz a vérnyomása, szaporul lesz a pulzusa, a különböző reflexek beindulnak, adrenalin termelődik, tehát nagyon veszélyes helyzetben kerül beteg. És itt van a megoldás ennek, és ez mindjárt az altatásnak a megoldását is jelenti. Meg kell gátolni azt, hogy innen a fájdalom információ feljusson agyba. Ez itt azt mondja, hogy elvágjuk egy helyi érzést szerintőben. Ebben az esetben már az agyban nem jut bakoros ingerület, tehát, vagy reflex, hogy így tetszik, tehát a beteg teljesen simán, nyugodtan, biztonságban alszik. És gyakorlatilag ezen alapszik az összes altatás. Nem ilyen formában, hanem összefoglalva, kérem szépen, van egy felületes altatás, nem kell mélyen altatni, felületes altatás, van fájdalomcsillapítás, lehet helyérzés szerintős, vagy bármi más, de egyszerűbb erős hatású fájdalomcsillapító, általában fent van, minden beteg kap. És adunk hozzá kéggázt is, az is fájdalomcsillapító. És mire ez a beteg feszíthet, hisz nagyon felületesen alszik, izomlazítást kell hozzá adni, ezek speciális készítmények. Én még a kurárát használtam egykor az indián mérget, mert az volt a forgalomban, most már szintetikus készítmények vannak, gyorsan, jól kormányozhatóak, van olyan, amíg csak addig hat, amíg az infúzió csöpög, és a beteg azonnal felébred után, szóval ezek nagyon jó dolog, de ez az alapja az összes altatásnak. Itt a műtőnket lehet látni, egy altatógépet, meg sem bonyolult, és számos információt tartalmaz, amit itt az asszisztens néz éppen. Na most helyi érzésjelentés vagy, tehát lokál vagy altatás. Mind a kettő. Mind a kettőnek megvan a létjogosultsága. A modern embernek a fájdalom küszöbe fölöttébb alacsony, értelem nélkül és ész nélkül ragaszkodnak az altatáshoz, pedig annak is ugyancsak komoly szövődmény vannak, de mindent altatásban akarnak csinálni. Kérem, fokúzást, de bármit szövődménye lehet, bár baj lehet belőle, de ragaszkodik hozzá, mert hiába akarjuk meggyőzni, nem lehet altatás. Hát kérem, nem lehet ellene csinálni semmit. Fájdalomambulancia, ahol dolgozok. Kérem, a fájdalomambulanciák feladata, és ezen eleve sokan nem tudnak a fájdalomambulanciáról. És akik tudnak, azoknak is nagyon fura elképzelésük vannak. Kérem, a feladata az, hogy a konzervatív kezelésre nem reagáló 3 hónapnál hosszabb ideig tartó fájdalmaknak az tervezett kezelése. Kérem szépen, az, hogy konzervatív kezelésre nem reagál, az azt jelenti, hogy ne nálunk kezdje a beteg az, azzal, hogy tegnap vagy ma reggel beállt a derekam, hogy csináljon valamit. Ez nem hozzánk tartozik. Vagy megmondom miért. Ha kipróbálták reumba, stb. És a kezeletés nem hat, akkor jöjjön hozzánk. Na most időlt, tehát régi fájdalom van szó, hivatalosan 3 hónapot, az persze nem tartjuk be 3 hónapot, mert nem hagyjuk addig szenvedni a beteget, de mindesetre már kezelni kellett, és nem javult arra a beteg. Most a lényeg az tervezett kezelés. Tehát nem az, hogy beáramlok valahova, bemegyek, és felborítva mindent ragasztok, engem most kezeljenek. Nem. A betegek előjelzés alapján kerülnek be hozzánk időre. Egy kezelés, mint később is fogom, általában 1 órát vesz igénybe, 1 órát, de van olyan, hogy 3-4 órát bütykölünk egy beteggel. Tehát ide valaki bejön pluszba, felborít mindent. És valakinek el kell, hogy maradjon akkor a beavatkozása, pedig az egyszerűen derékbeállások általában 1-2 nap alatt maguktól is rendbe jönnek, ez az igazság. Fájdalomambulanciák típusai. Van a kezelés orientáció, azt jelenti, hogy egyfajta kezelést alkalmaznak, amit ismernek minden fájdalomra. Tenszt, vagy például gyógyszert, vagy stb. De amit tudnak, azt mindent azzal kezelnek. A másik, ennek a fordítottja a tünetorientált. Egy bizonyos panaszt, jelen esetben például gerincpanaszt kezelnek különböző eszközökkel. És van az a multidisziplináris, vagy sok tudomás, egy teljes körű. Ennek a komplet formája azt jelenti, minden időlt fájdalomnak a teljes körű kezelése. Ez mit jelent? Azt, hogy ebben benne a gyógytornász és a idegsebész is. Minden. Hatalmas infrastruktúra, hatalmas, hogy mondják, ez majó, és hatalmas munkatárscsoport, hihetetlenül drága, Magyarországon ugye nincs, de Európában sincs nagyon. És van a inkomplet, amely ennek részben felel meg, mi is ilyenek vagyunk, tehát nincs idegsebészünk, röntgent én nézem, illetve hát én is van röntgen, de azért a röntgenesre is meg kell beszélnem, tehát ez a miénk az inkomplet. Mi mindent kezdünk gyakorlatilag, eltekintve egy bizonyos fejfájásból csak egy bizonyos típust, az összesen gyakorlatilag mindent kezelünk. És itt mondom, egy invazív kezelés általában 1 órát vesz igénybe. És kérem, a hozzánk bejövő betegeknek lehet, hogy a kis ujja fáj, lehet, hogy a feje. Ez minden kell foglalkoznunk. Ez állandó képzés jelent, állandó tanulás jelent, állandó utánézés jelent. Itt így néz most ki a ambulanciánk. Kérem szépen, itt a műtőasztal, itt a röntgenünk, a rádiófrekvenci generátorunk, itt van egy kis kétágyos szoba, ahol időlt betegeket kezelünk, vagy utókezelünk a blokád után, vagy pedig kúraszerűen izomlazító kezelést alkalmazunk. Nagyon népszerű a beteg körében, és idő előjelzés alapján jönnek. Ma még már csak az idegblokádokról szeretnék pár szót mutatni. Most az idegblokádok általában azt jelenti, hogy egy kanült tűt, vagy valami bevezetünk közvetlen az ideghez, vagy az izületbe, vagy a célszervhez, és oda adunk be gyógyszert. Bármilyen gyógyszert, most mindegy mit. A lényeg az, hogy ha például valakinek fáj a valamilyen, és a családja most bead a fenekébe egy szteroidot, az valamennyire hat, de a kisfiától kezdve a fejbe ugye eloszlik. Mi ezt a szteroidot közvetlen az ideghez adjuk oda. Röntgen ellenőrzéssel pontosan oda. Ez milliószor jobb a hat, hisz milliószor nagyobb koncentráció van ott jelen. Tehát ez a lényeg. Természetesen az előnyei ugye az, hogy sokszor gyógyszernek is tudjuk csinálni, csökkenti a betegnek az fájdalomcsillapító szükségletét, és ennek alapján lehet megállapítani azt, hogy tényleg hat a kezelésünk, a beteg kevesebb fájdalomcsillapító szed, ritkábban kell orvoshoz fordulni, és olcsó. De képzett személyzet kell hozzá, amit Magyarországon nem képeznek, és igen drága infrastruktúra is, ezt szeret drágítja. Azt a kezelést, amit mi csináltunk, ez a rádiófrekvenciás kezelés, megkértek, hogy be akarták vezetni a telki magánkórházba, aztán megszűnt persze. Ott azt a kezelést, amit mi ingyen csinálunk, úgy számolták ki, hogy akkor éri meg, hogyha minimum 130 000 forint egy kezelés. Egy ilyen kezelésre egy betegem, hogy Németországban millió feletti összeget kértek, hivatalosan, írással. És amely szövődmények vannak. Ennek lehetnek a szövődmények. A beteg azt mondja, hogy kapok egy szurit, egy... Nem, ez egy idegblokád, amelynek komoly szövődmény lett, és ezért vettük át a informatikustól ezt a mondást, hogy először mielőtt csinálsz helyileg valamit, előtte gondolkozz általánosan. Ha én beadok egy idegblokkádot, nem helyileg fog az hatni, az egész szervezetre hatat. Végig kell gondolni, és tudnom kell azt, hogy mit válthatok ki, milyen szörnyű, milyen következménye lehet. Hogyan hat a diabéteszére, a vérnyomásra, vagy bármi másra. Tehát ez nagyon lényeges, nem egy indifferens, egyszerű dolog. Most hát néhány feltétel azok, hogy csak azt emelni ki, hogy biztos diagnózis kell, és ha olyan anyagot alkalmazunk, aminek tartós hatása, tehát megbéníthat valamit, vagy megbénít valamit, előtte mindig tesztblokkádot kell végeznünk, tehát adunk oda a lidokaint, megnézzük azt, hogy hogyan hat, mert a másik is így fog hatni, de a lidokain megbénítja a beteg lábát, se baj, 2 óra múlva elmúlik. De nem adom be a tartós hatású szert, amivel 1/2 évig lenne bén a lába. Ugye, tehát nagy biztonságot jelent. Ez kötelező megcsinálni minden esetben. Kell a kórházi háttér, a szövődmény, el tudjuk látni. Itt az alvadásról van szó megint. És nagyon lényeges, két irányú kapcsolat. Valamennyi betegnek megvan a telefonszáma nálam, ön át náluk az én telefonszámom, tehát bármikor tudunk egymással kommunikálni. És kommunikálunk is. Most akkor néhány példa, egész röviden hát, ami lehet látni. Itt ez a cöliák blokkád, sajnos nehéz látni. A hasüreg összes daganatának a fájdalmát csillapítja. Gyakorlatilag az egész kis részről nem hat. Tehát hasnyálmirigynél első ez alkalmazódó, májáttétnél, déldaganat fájdalmánál. Ez a blokkád az este 90-90%-ában fájdalommentesét tudja tenni a beteget. A következő, ugye itt minden kontrasztanyag ellenését csinálunk. Itt is a gerinc mellett, ez a kémiai-lumbális szimpatektómia, ez a megfelelő végtagnak részt a fájdalmát csillapítja, de amit nagyon gyakran csináljuk, az, hogy érszűkületet volt meg. Tehát vagy műtét helyett, vagy a műtéttel párhuzamosan tartósan csillapítja a beteg érszűkületes fájdalmát, és tágítja az ereket. A nagy ereket, amik elzáródtak, nem. Azt a sebész se tudja, akkor az nem lehet mit csinálni, de a kis ereket, amelyek ott vannak mindnyájunkban, de el vannak zárodva. Ez éppen azt mondja, hogy főúton baleset van, akkor az autósok megkeresnek mellékutakat. Hát mi ezeket a mellékutakat tágítjuk ki, és javítjuk a végtagkeringést. Erre szolgál ez a beavatkozás. Itt egy ideget tesznek látni, hát elég homályos, amit látnak. Tehát itt a 4-es, most itt bemegy itt a lófarokba, bemegy, és így jön ki. Sohasem az idegbe szúrunk bele. Az ideg határához az kell érezni, idegben nem szúrunk be, idegben nem adunk be gyógyszert, mert az béníthat. Nem szabad. Most itt azt ilyen egy operált gerinc, hát itt ugyancsak nehéz megtanulni az ideget, időnként sikerül, mint itt tetsznek látni, hogy csillapítottuk így a fájdalmát. Kérem, itt nagyon homályos, nem lehet látni, egy csúnya lumbágos beteg, akinek mindkét oldalt van, és nehezen meghatározható. Kérem, 4 ideget kezeltünk. A kontrasztnak különböző fázisai vannak, és plusz még a kis ízületeket. Ez minimum 1 óra vagy több, de nagyon jó hatása. Itt egy válficam, amelyből műtét lett. Itt egy teniszkönyökszerűség, de a másik oldalon, tehát ez golfkönyöknek nézik. Most itt egy csíp ízület, teljesen tönkrement az ízület. Ez a foltok, ez a mi kontrasztnyagunk, meg kéne operálni, protézis kellene, de beteg nem megy bele, úgyhogy időnként hozzánk jön 2 havonta nagyjával, és csillapítjuk a fájdalmat, és így tud létezni. Gyakran csípődött a forgó, ahogy nevezik. Itt van a forgó, ez a csont mindjárt itt van, ezen gyakran mindenkinek van egy ilyen nyálkatömlő, és ez gyakran begyullad itt. 3-at is tesznek látni, gyakran összekeverik, hogy nem a forgója fáj, hanem ez. Egy injekcióval, lokállat, illetve természetesen kontraszt ellenőrzéssel kiválóan lehet csillapítani. Itt egy mindent morton neuroma, szintén nem gondolnak, nem ismerik az orvosok se. Ez inkább a talpon okoz fájdalmat, de felülről kell kezelni, egy ilyen kis idegduszfonyt a két ujj között, mint tesznek látni. Még egy érdekesség, a dőlkám, az egy zsírdaganat. Általában párhuzamosan van 2 oldal. Kérem, fáj. Az asszisztensemnek a férjét évekig kezelték reumán lumbágóval. És látta azt, hogy ezeket hogy kezeljük, és behozta hozzám. Zsírdaganata volt, ott lehetett tapintani. Beadtam neki fenolt, mindegy fenolt, és kérem szépen, azon megszűnt a fájdalma, 3 hét múlva eltűnt. Ez 4 éve volt, nem is emlékszik már rá. Egy szúrással. Most, amit csinálunk, ez a saját kidolgozásunk, a pulzáló rádiófrekvenciás kezelés bőrön keresztül, ez pedig térdízület, itt 2 ideghez tesszük, nagyon eredmény, a betegek nagyon szeretik, ők irányítják, kellemesnek kell lenni a kezelésnek, ha nem az, akkor változtatunk rajta. asszisztensem, itt épp egy izomlaszító keze is léges, és ez amire betegek járnak szintén időre, és nagyon jó eredménnyel történik. Kúraszerű kezelés. Azt hiszem, hogy a végére jártam, igen, itt egy hattyú teszik látni, hogy a kis hattyúcskák nagyon biztonságban vannak a anyjuk szárnya alatt. Hát nekünk is az a feladatunk, hogy ilyen biztonságot adjunk a betegnek. Úgy végezzük a beavatkozásainkat, hogy tényleg maximális biztonságot nyújtsuk. És még egy egész rövid szubjektív hozzáadás a végéhez. Ezek a betegek szenvednek. Ezek a betegeknek az egész egyénység, karakterük, minden megváltozik. Ezek a betegek sokszor agresszívak, sokszor követelnek, sokszor fel akarnak jelenteni. Ez tudomásokon, hogy ilyenek, ez nekik így változott meg. Furcsa dolog, hogy itt pláne ilyen betegöt mondom, aki most itt van és kezelünk, de én szeretem ezeket a betegeket. Megértem, ilyenek, tudomásul kell venni, és kell rajtuk próbálni valamit segíteni. És ez az a csodálatos, hogy én olyasmit csinálok egész életem, mint orvos, amit szeretek. Hobbim is egyben. A sebészet is az volt, az anészt, és most ez egy különös, csodálatos hobbi, és nagyon áldom az Urat, hogy ezt csinálhatom, és hát remélem, hogy még tudom is csinálni, vagy képes leszek rá, és hagyják, hogy csináljam. Ennyit szeretném mondani önöknek. Köszönöm, hogy meghallgattak. Másfél óra, jó?
Köszönjük szépen Tagányi Károlynak az előadását, nagyon érdekes volt tényleg.
Örülök, ha.
Orvos történeték is, és akkor átadom a szót, még egy áldás.
Testvérek, fejezzük be úgy egy imádsággal, hogy énekeljük az imádságot. Megint csak bizonyára tudjuk kívülről azt az éneket, amelynek az első verszaka így kezdődik, hogy ó, terjeszt ki Jézusom oltalmazó szárnyad, és ebben kérjük, hogy az éjszakában is áldjon és őrizzen meg bennünket a mi Urunk. Ó, terjeszt ki Jézusom, oltalmazó szárnyad, és sétíts el szívemben, bót örömöt, vágyat, Urunk Jézus Krisztusnak kegyelme, az Istennek szeretete, a Szent Lélek közössége legyen és maradjon minnyájunkkal. Amen. Áldás békesség, jó éjszakát kívánok!